Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Törvénytár László Csabával. Szerkesztő Boyer Károly.
Köszöntjük hűséges hallgatóinkat valamennyien. Itt vagyunk.
Jó estét kívánok minden kedves hallgatónak.
Ettől a pillanattól kezdve rendelkezésükre állnak a jól ismert elérhetőségek, már is mondom a telefonszámainkat, tehát a 0265 22 20 22-ös, és az újabb telefonunk a 0265 20 07 77-es már is működik. Utóbbit még egyszer elismételem, tehát 0265 20 07 77, és itt van előttünk nyitva az SMS üzenőfal, ennek száma 0740 27 41 65-ös. Írjanak, hívjanak, mi pedig szokás szerint mindaddig beszélgetünk egy előre egyeztetett témáról, de a hallgató jön a vonalban, etán SMS érkezik, megállunk ezzel a beszélgetéssel, és a hallgatóval foglalkozunk. Most tehát önökön a sor, várjuk hívásukat, SMS-üket. Nos, hát egy nem éppen gyakran megbolygatott témát egyeztettünk mára. Picit vizsgáljuk meg a pénzügyeket, és az ezekkel kapcsolatos jogi kérdéseket. Hát úgy hangzana az első kérdés, hogy mi jövedelmez jobban, a dividendus, igaz, vagy pedig a kamat?
Hát attól függ, hogy tulajdonképpen melyik szemszögből nézzük. Ha egy pénzügyes szemszögéből nézzük, akkor a dividens, vagyis a részvényekből származó részesedés, vagy a tőke halmozásból számoló tőkesített kamat, tulajdonképpen mind a kettő jövedelem és megadózandó. Ez mint pénzügyes. Tulajdonképpen mind a kettő jövedelemként van számon tartva, és először is mindig hallottuk a bőrzérzés, a részvényezés, van mikor rizikos, van mikor nem, de tulajdonképpen miről is beszélünk. Ha valakinek van egy, tegyük fel, egy fix tőkéje, 100 ezer vagy 1 milliós tőkéje. Ha befekteti bankba, leteszi, ugye, tegyük fel, 1 millió eurót letesz egy bankba, attól a perctől kezdve, ha leköti bizonyos időre, akkor egy bizonyos kamatot kap. Ez a kamat nagyon nem magas, de viszont biztos. Egyetlen egy rizikója van, hogyha a bank csődöt mond, attól akkor tulajdonképpen, de úgyis 100 ezer euróra garantálva van a biztosítéka a csődeljárás alatt is, különben magában véve bizonyos esetekben a bank 100%-ban visszatéríti a kárt, ha csődeljárás alá kerülünk. Bizonyos esetekben, legtöbb esetben ki van írva, hogy a garancia limit kontonként 5000, 50000 vagy 500000 vagy 100000, melyik plafonba vagy melyik kontra nyit az illető befektető. A részvények az egy részvénytársaságnak a részvényei, amelyek piacra kerülnek, és van egy értékük. Valaki megvesz egy összeget egy vállalatnak a részvényeiből, megvesz 5%-ot, 2%-ot, 1%-ot, hiszen a részvények maguk kézzel hordhatóak, és ez a helyzet, hogy mikor az év végén a vállalat zár, vagyis pénzügyi zárása van, megcsinálják a mérleget, megnézik, mennyi a profitja, a fennmaradt profitja, és azt a részesedést szétosszák a részvények között, vagyis dividensként, ez román szóból a dividens szót azért használjuk, mert sokan úgy beszél, köznyelven a részesedést dividensként emlegetik, tulajdonképpen részesedésről van szó, a részvények után járó részesedést, az is megadózandó, de az nem százalékhoz van kötve, hanem kimondottan a vállalat versenyképességéhez van kötve. Na, itt mi a rizikó? Mi a bőrzézés? Hiszen tulajdonképpen megtörténhetik az, hogy meg vagyunk győződve, hogy egy nagyon szép nevű vállalat, nagyon szépen felívelő részvénye van, amit mi ívelésben megvásárolunk, és tulajdonképpen lehet a vállalat csődöt mond, és a részvények nem fognak érni semmit, és mi részvényesek nem fogunk kapni semmit. Ez arra szokták mondani, hogy tulajdonképpen mikor csődöt mond a részvénytársaság, akkor csődöt mondtak a részvényesek felé járó részvények is. Milyen garancia van erre? Semmilyen garancia nincs. Mi történhetik? Tulajdonképpen sokat hallottuk, hogy az illető tönkre ment, csődbe ment, mert bőrzézett. Na itt az a helyzet, hogy tulajdonképpen megtörténhetik az is, hogy egy vállalatnak a részvényei folyamatosan nőnek, és mi, mikor megvásároljuk a részvényeket, egy kimenő részvényt vásárolunk, vagyis tulajdonképpen kimúló az ívelése a részvénynek egy kimúló állapotba kerül, mi tulajdonképpen egy ronga hullálás követünk, rongálást követünk el abban a pillanatban, mert egy olyan részvényt veszünk, amelyik attól a perctől kezdve szabad esésbe esik, ezt a szakemberek tudják, és ezért van az, hogy tulajdonképpen mindenki, mikor pénzt fektet be, van egy brokkere, vagyis egy részvény ismerő, és magát a bőrzét ismerő szakember, amely egész végig kíséri a vállalatnak a részvény mozgását, és tudja, hogy nem egy szabad esésű részvényt vásárolunk, mert lehet megvesszük részesedésként egy leért, és mire másnap eléri a délt, lehet az egész részvényünk nem ér 5 banit, vagy 15 banit, és 85%-át elvesztettük az összegnek, mert amit vásároltunk 100 leír, nem tudjuk eladni, csak 15 leír. Ez ilyen egyszer, így vesztünk a bőrzét. Emiatt nagyon sokan nem ajánlják a bőrzét, főleg a kapzsi embereknek, mert van egy nagy mondás, ezt a szerencsejátékosok mindig tudták, hogy a kapzsinak tulajdonképpen a nyelési jogát elveszi a jóisten. De hát ez csak akkor jön rá mindig a kapzsi, mikor kétszer bejött a piros, és ráhúz egy feketét, mert meg van győződve, hogy ez nem jön be. Általában ezt viccesen úgy szokták mondani, mikor az anya mondja a fiának, hogy a 21 vitte el fiam a házadat, és akkor a gyerek mondja, nem, édesanyám 21-je megmaradt, a 22 volt a bűnös. Ez nevetséges, de itt mindenkinek azt tanácsolom, hogy ha van egy mód rá, csak akkor tegye rá a fejét a bőrzézésre, vagyis a részvényekre, mikor valamilyen módon tulajdonképpen érzi, hogy nem lesz függő ettől. Mert ha valaki úgy érzi, hogy bizonyos dolgoktól függővé válhat, akkor nem ajánlom neki a részvényeket, saját magam ezért nem részvényezem, mert egyebet akkor nem csinálnak, mert mind csak a részvényeket és a piacokat figyelném, és akkor a piacokat összehasonlítanám. Nekem nagyon sok barátom van, amelyik ezzel foglalkozik, és úgy 4 telefonon, mikor figyeli az íveléseket és a szabad eséseket, akkor sokszor úgy csomagolok és húzok el, mert látom, hogy ott már nincs is kivel beszélni. De ez a helyzet, hogy ez egy a meggazdagodás legrövidebb formája, de viszont az elszegényedés és a csődbe menés legrövidebb formája. Így van, lényegében, hogyha egy biztos részvényt vásárolunk, sokan azt mondják, hogy biztos a részvény, akkor évvégén mindig értesítenek, taggyűlési határozat értelmében a könyvelő kiszámítja előre a részvényosztást, a részesedést, ennek kifizetjük előre, ki kell fizetni az adót, mert hogyha nem előre fizessük a dividensosztásnál az adót, az már tulajdonképpen kihágás.
Itt folytatjuk, hallgatunk van a vonalban, és mi betartjuk az ígéretünket. Jó estét kívánunk!
Jó estét kívánok!
Sokan tessék kérdezni.
Nevemet nem mondom, mert
nem kell mondani, a kérdést mondja.
A kérdés az, hogy az OTP banknál volt részvény vásárlásunk.
Ez se kellett, látja, inkább ezt nem kellett volna mondani, egy banknál volt részvény vásárlásunk. Tovább?
Egy banknál, igenis, és azt mondták, 3-4%-os kamat, tehát amit kapunk.
A részvény nem kamat.
Igen, nem kamat.
Ön tulajdonképpen elment a bankhoz, csak egy picit, elment a bankhoz, igen, és letett egy bizonyos összeget, és azt mondták, igen, a banknál, hogy önnek fizetnek egy bizonyos összegre 4% kamatot.
Igen, igen.
És mikor kivették a pénzt, nem ennyi összeget kaptak, mert tulajdonképpen a kamat nem akkora volt, amit kiszámítottak, hanem az összeg magában hordva felemésztette bizonyos összeget, és kevesebbet kaptak, ezt akarja mondani.
Hát azt akarom mondani, hogy kivettük, és akkor még 10%-ot fizettünk az ANAF-nál.
Adót. Na most az történik, tessék elképzelni például egy másik esetben, hogy átmegy Magyarországra, nyit egy román állampolgárként egy kontót, útlevélet tudja kinyitni, kiviszi oda a pénzt. És miután kijött az adózás, a magyarországi NAV értesíti a román NAV-ot, hogy tulajdonképpen ennyi összegre ennyi kamatot kapott, mert ez jövedelem, és erre adót kell fizetni. Na most az a helyzet, hogy a mai világban annyira informatizálva van minden, hogy ön mikor elment és letette bizonyos összeget a bankba, a bank fizetett egy bizonyos kamatot, és ez a kamat úgy származott tulajdonképpen, mint jövedelem, és attól a perctől kezdve egyenesen közölték a pénzhatóságokkal, az ANAF-val, hogy ennyi jövedelme van önnek, és az ANAF előre utána kiküldte ezt az összeget, mint adót.
Így van. Tehát Jó, megértettem.
Tehát tetszik érteni, hogy itt az a helyzet magában véve, ne elmondom, hogy mi a szomorú. Az a szomorú, hogy Romániában a jogi kamat, úgy hívjuk, hogy az általános kamat, amit a statisztikai iroda kiszokott számítani, az 10%. A bankok nem adnak még 3-at sem. Itt van egy másik dolog. Utána nem elég az, hogy ön elmegy és leteszi a pénzét egy évre, kap egy bizonyos minimális összeget, még a kontszámnak van egy bizonyos fogyasztási ára, amit még hozzácsapnak, és mikor megkapta azt a kevés összeget, arra még felébred, hogy 10% dividens adót kell fizessen, vagy részesedési adót, vagy profit adót kell fizessen az államnak. Itt ez a helyzet, hogy mikor tetszik hallani az offshore cégeket, tetszik érteni, azt jelenti, hogy külföldi befektetések. Na most tessék elképzelni, hogyha ő megfogja az összegét, amit betett X román területen levő bankba, beteszi a Panama bankba, vagy a svájci bankba, tetszik érteni, és Svájc nem közli le, megtartja a banktitkot, mert ő ebből él, nem közli le a pénzügyjel az önjövedelmét, és így kicserélték az adót. Ki tudták ciglizni az adót. Tetszik emlékezni? Volt egy cirkusz egy pár évvel ezelőtt, hogy a svájciak kénytelenek voltak az amerikai állampolgároknak a kontjait kiadni. Na, ezek erről szólnak, mert sokan rájöttek, mondjuk akik nagyobb pénzzel dolgoznak, rájönnek, hogy azt az összeget, amit kapnának, mint kamat, annak olyan magas a profitadója, hogy kiviszik az országból, olyan helyre fektetik be, ahol az illető bank ezt a kamatot neki megadja, de nem közli a mi a NAF-unkkal, vagyis a pénzügyi hivatallal, hogy ennyi profitadón van, és én meg letagadom. Na, most az a helyzet, hogy ez Romániában bűncselekmény, de Svájcban például nem. Luxemburgban nem. Tessék visszaemlékezni, hogy egyfolytában az uniós vitákban mindig létezett egy ilyen, úgymond bizonyos kisállamok, megengedték, hogy amerikai vállalatok, nagyobb és multinacionális cégek kisállamokban is ilyen, ezeket úgy hívjuk, hogy fiszkális paradicsomok, ahol Romániában kéne fizessen az illető vállalat sok százmillió euró adót, és akkor kivisz innen a székhelyét, bejegyzi Andorába, Luxemburgba, és ilyen fiszkális paradicsomokba, ahol minimális adót fizet, tetszik érteni? De itt ez erről szól, ami történt önnel is, hogy akkor maradt volna meg igazából a pénzzel, ha ön is elvitte volna a pénzét Andorába, és az andorai központ nem közölte volna le az ön profitját, amit keresett, mert azt tartja, hogy a profit személy, az illető, ha bejelenti az illető országba az ő baja, ha nem jelenti be, nem az ő baja, de ezzel nem foglalkozik, mert az ő országában ez nem bűncselekmény. Mert itt visszatérve az történt, hogy nem ön jelentette be, hogy ennyi profitja van, hanem a bank közölte a pénzügyel, hogy ennyi profitja van. És ha az a helyzet, hogy ez például Svájcban és ezekben az államokban, amiket említettem, nem közlik, és akkor mind ez tulajdonképpen azért csalják oda a befektetőket, ez egy úgymond jogtalan versenyhivatali eset, hogy úgy csalják az oda a befektetőket, hogy kevesebb kamatot fizessenek. Hogyha adót fizessenek. És ha visszagondolunk, például tessék visszagondolni a híres Forma 1-es versenyzőre, Michael Schumacherre, aki eljött Németországból az adóhivatal miatt, Steffi Graf is eljött az adóhivatal miatt, és mind Monakóba telepedtek le, mert ott kiegyeztek, hogy az állammal, hogy csak nagyon kevés adót, vagy ennyi adót fizetnek.
Jó. Akkor Monakóba tesszük
be. Oda kell vinni, így van. Ide akartunk kiukadni, hogy mindig a gazdag ember fog jól járni, sajnos. Ez
tehát
van.
A szegény ember üljön a...
Így van, a sok szegénytől a kicsi pénzt elveszik, és a gazdagtól azért nem tudják elvenni, mert az idejébe el tud húzni.
Így van.
Na, köszönjük az érdeklődését, csókolom.
Jó éjszakát. Nagyon szépen köszönöm.
Újabb hallgató a vonalban, jó estét.
Jó estét kívánok, Szeke István vagyok.
Jó estét, tessék kérdezni.
Szeretném kérdezni az ügyvédőrat, hogy van egy házunk, és a szomszéd háztól ázik a házunk alatt a pince és a fal. És a szomszéd legálisan, mert szép szóval nem nagyon akar beengedni, de egyelőre mindig azt mondja, hogy nem.
Ez csak bírósági úton fogja tudni rendezni. Tudom, miről van szó, ez egy általános állapot. Tulajdonképpen az ő csatornája ráforik az ön alapukra, és áztatja a házat. Ez csak bírósági úton fogja tudni elrendezni.
És akkor én törvénykire kell adjam, és akkor lesz egy...
Így van, keres egy ügyvédet, elindítsák a pert, és kényszerítik, hogy megjavítsa a csatornáját, és csatornáztassa úgy le a területet, hogy ne áztassa az ön házát, mert tulajdonképpen önnek kárt okoz. És az ő, ezt tulajdonképpen úgy hívjuk ezt a polgári intézményt, hogy kártokozás saját, és ez saját akaratából történik, mert lássa jól tulajdonképpen, lássa jól, hogy ő a kárt ezzel a tétlenségével, amint végignézi, hogy hogy ázik az önháza, és rámegy az egész víz az alapra, az ő hibájából, ezt a kárt ő csak úgy tudja megjavítani, hogyha bírósági végzésre rávesszük, hogy az illető tulajdonképpen a törvényszéki határozat értelmében ezeket és ezeket a dolgokat elkövesse. Másképpen nem tudjuk rákényszeríteni, mert ő ezt nem akarja. Ez a helyzet.
Nem akar beengedni. És ez kb. Mennyi idő szokott lenni?
Hát egy-két, Romániában nagyon gyorsak a polgári perek, van, amelyik eltart 5-6 évig. Ha nem hal ki belőle egy-két bíró, akkor lehet még többig. Istenem, itt az a helyzet nevetséges, de a probléma az, hogy mikor az ember felkerül a törvényszékre, rájön, hogy az a rengeteg probléma, ami ott folyik, mindenkinek annyi baja van, hogy az ő baja is már csak a hatodik lesz a sorba. Úgyhogy a fontos az, hogy el kell indulni minél hamarabb, ügyvédet kell fogadni, kell egy szakminősítési munkálatot csináltatni, hogy ez az állapot kárt okos, ezt a károkozó állapotot meg kell szüntetni.
Értettem. Köszönöm szépen,
hogy jöjjön. Viszont... Úgy látom, most nincs telefonunk, ellen ha megálltunk a beszélgetésre, van itt néhány SMS. 6149-el végződő számról a következő kérdésünk jött. Az APS, ez a területalapú földtámogatás.
Igen.
Az így pénz, az így megkapott pénz, az segély vagy jövedelem?
Na most az a helyzet tulajdonképpen, hogyha ezt mind vállalkozó, mint mondok egy nagyon érdekes dolgot, ez mint vállalkozó megkapja a támogatást, abban az esetben ezt be kell jelenteni. Utána, ha ez az összeg meghaladja a 2200 lejt, vagy most már a 300 lejt, vagy 300 ezer lejt, attól a perctől kezdve áfa fizető lesz az illető. Itt az a helyzet, hogy ezt az összeget általában be szokták jelenteni, mert mint támogatásként ez az összeg bejön és megkapja.
Tehát itt nem érdemes hát így, kerülgetni a dolgot, mert úgyis behajtják.
Hát arról beszélünk, hogy kell csinálni egy minimális könyvelést, igaz? Ezt az összeget megkaptam, s mire fordította. Mert akkor fizetünk profitadót, hogyha van profitunk, vagyis jövedelmünk, az jövedelmi adó. Ha nincs jövedelmünk, és nem jövedelmező a cég, akkor nem fizetünk adót. Ezért vannak a könyvelők. Általában, amikor azt mondjuk, hogy nincs jövedelmünk és van jövedelmünk, akkor adócsalást követünk el. Ezért vannak az ügyvédek. Úgyhogy tulajdonképpen...
Vagyis hát az ügyészek.
Nem, az ügyészek csak akkor jönnek, mikor ezek már mind lejártak. Úgyhogy tulajdonképpen az a helyzet, hogyha valaki valamilyen módon kezd vállalkozni, kell két dolog, ami bal oldalt kell legyen egy jó könyvelője, és jobb oldalt kell legyen egy jó jogásza. Mert ez a kettő nincsen meg, akkor számíthat arra, hogy ott középen valahol vagy az ügyész várja, vagy a bíró várja, vagy a felszámoló biztos várja. Ez a helyzet. Ha ezek mellette nincs kire támaszkodjon, nincsen tanácsadás, és nincs semmilyen útbaigazítás, akkor az illető vagy nagyon jó vállalkozó, vagy nagyon hisz a mindenható jóistenben. Én kívánom, hogy benne is higgyen, de higgyen az ügyvédébe és a könyvelőjébe is, mert egy vállalat másképp nem működik, még a jóisten akaratából se. És higgy el, a Vatikánnak is a legjobb bankárai vannak, a legjobb könyvelői és a legjobb ügyvédei, hiszen ők hisznek a jóistenben a legjobban.
Úgy látom, működésbe lépett a telefon, várjuk ki, hogy nekünk szól-e. Ha nekünk, akkor válaszolunk, ha nem, akkor folytatjuk az SMS-eket. Na lássuk. Nekünk szól. Jó estét kívánunk.
Jó estét kívánok!
Csókolom, tessék kérdezni!
Gál Zsuzsána vagyok, egy nagyon...
Nem komolyan... nagyon fontos bemutatkozni.
Jó, kérem szépen, akkor mindegy.
Rendben, akkor elfelejtjük.
Nem vagyok titkos szolgálat.
Jaj, nem úgy van. Van egy olyan játékszabályunk, hogy igen, a telefonszámot igen. is csak félig mondjuk be, de ez így normális.
Igen.
Na tessék kérdezni, elfelejtettük a nevét.
Rendben. Azt szeretném kérdezni, hogy mit kell csinálni abban az esetben, hogyha falcs papírokkal küldtek ilyen számlát, telefonszámlát, és az illetőnek van rendes, hivatalos abonamentje. És valaki, nem tudjuk, hogy honnan, mitől, meddig, és a Romtelekomtól jött ez a falcs számla, És nagy összeg, kérem szépen.
Nem kell kifizetni, csak egy picit. Minden esetre a számlát le kell ellenőrizni. Be kell menni az illető vállalathoz, le kell ellenőriztetni a számlát. És ha farcsa számla, akkor nem szabad kifizetni. Ha meg nem farcsa számla, és nincs meg elégedve vele, akkor megy bíróságra, és akkor sem kell kifizetni. Tetszik érteni? Itt az a helyzet, hogyha ön úgy gondolja, hogy be van csapva, megy a rendőrségre. Úgy gondolja, hogy sok a számla, nem fizetik is. Hát ez, kérem szépen, a csalás az rendőrségi ügy. Bűncselekmény. Itt az a helyzet, hogy nagyon sokan nem tudják azt megérteni, hogy magában véve a vállalkozás vagy a számlázás az kéz a kézben jár a hamis számlázással vagy a csalással. És ez mind bűncselekmény. Úgyhogy tulajdonképpen ön le kell ellenőriztesse a számlát, és utána kell járjon, hogy kinek volt érdekében, hogy önnek egy hamis számlát adjon.
Egy pillanat, kérem szépen. El volt menve az illető Aron Telekomhoz, elvitt a számlát, és nem szerepel a hibásan van a név.
Akkor nem kell kifizetni, csokkolom, egyszerű az egész dolog. Hibás a számla, nem kell kifizetni, ilyen egyszerű.
De most megint küldtek egy másik számlát.
Akkor megint azt jelenti, hogy valaki nyomtat valakinek önnek számlát, hibás számlákat küldenek, és akkor nem fizeti ki, egyszerű. Már tudja, az első is hibás volt, rosszul
igen,
volt kiállítva.
Akkor nem lesz semmi probléma, nem lesz semmi.
Azt nem tudom, hogy lesz probléma, de ha ön bement és leellenőriztette a számlát, és azt
igen,
mondták, hogy ez nem
igen.
számla, nem az öné, és ők nem adtak igen. ilyen számlát, akkor milyen problémája legyen?
Na jól van, akkor... De meggyújtsuk a számlákat, és nem dobjuk el.
Persze, persze, meg kell tartani a számlákat, az úgy van. Hát azzal igen. kell bizonyítani, hogy ezek hamis számlák, nem fizetjük
értem,
ki.
Értem.
Tessék elképzelni, mikor a pincér régebb jött, és írt egy olyan számlát. És a hátára rá volt írva, hogy alma. Nem értettük, hogy mi, hát megy vagy nem
igen.
megy. Tetszik érteni?
Hát
ők is küldtek önnek egy számlát, és megy vagy nem megy. Na, nem ment, alma. Úgyhogy ez
már
a helyzet.
Borzasztó.
Na, így
de
van.
Hogy kerül, bocsánatot kérek, hogy kerülhetett, kérem szépen, a rendes cím, rendes név?
Az a helyzet, csokkolom, hogy én most számítógépen olyan számlát csinál az ember, amilyen takar. Itt ez van. Ma hónap igazából véve volt ezelőtt egy jó pár évvel, annak még több is, mint 10 éve, valami büntető perről beszélünk, ahol hamisították a 200 lejest. És én mikor megláttam, hogy milyen 200 lejest hamisítottak, egy hetet kacagtam. Én szerintem egy 5 éves gyerek se vette volna be, hogy az rendes pénz, de a fél Gyula fejl behette. Úgyhogy tulajdonképpen arról beszélek, hogy az emberek sokszor meg se figyelik, mit csinálnak, és olyan könnyen bekerülhet ilyen hamis számla, hamis pénz a polgári körbe, hogy hihetetlen. Úgyhogy oda kell figyelni, le kell ellenőrizni. Ők mondták, nem az övé, nem kell kifizetni, akkor
hát
nem az övé.
Nem volt a...
Így van, lényegtelen csokkolom. Tessék megnyugodni, ők azt mondták, azt mondták, nem az ő számlája, ők ilyen számlát nem nyomtattak, akkor nem kell kifizetni, és kész.
Na jó, nagyon szépen köszönöm.
Jó éjszakát kívánunk, csókolom.
Viszonthallásra.
Úgy látom, nincs telefonunk, akkor folytatjuk az SMS-ekkel, ezek szépen gyűlnek. A 2471-el végződő számról a következő kérdés jött. Én a végrehajtónak az ítélet felét kifizettem, értjük.
Igen.
És nem értem el azt a 3 éves határt, én azt már túlléptem. Na most vagy elérte, vagy nem érte.
Most nem úgy van. Az a helyzet, hogy tulajdonképpen attól a perctől kezdve, amikor ön a hitelező, az adós, a hitelező felé csinált egy jogi lépést, mint fizetést, megszüntette az elévülés, és attól a perctől kezdve megint elindult 3 év. Tetsz kérteni? Itt, amikor
a róka fogta a csukat,
igaz? Nem, itt arról beszélünk, hogy az elévülésnek van egy másik formája, a felfüggesztés az elévülésnek. Miért csináljuk a végrehajtásokat? Nagyon sokat beszéltünk itt ezben a rádióban, hogy a közigazgatási elévülés az 5 év. És ha valaki 5 évig nem fizeti az adóját, akkor 5 év után nem kérhetik. És ezért van, hogy minden évben elindítanak egy végrehajtást fele, úgy írja, hogy végrehajtandó titulu exekutóriu, így jönnek a felszólítások, és azért jönnek így a felszólítások, hogy attól a perctől kezdve
megint
mindig, nem, 5 év. Minden évben elindul, hiszen benn vagy a pirosban, nem fizetted ki az adót, már küldi ki a hivatal, hogy le vagy maradva, végrehajtunk, ha bár nem hajtanak végre, de közölték veled a végrehajtást.
Még egy 5-ös túl.
Így van.
Újabb hallgató a vonalban, jó estét kívánunk.
Jó estét kívánok.
Tessék kérdezni, jó estét.
Mikor a gyárokat részvényesítették.
Akkor rabolták ki Romániát.
Én a Dacia gyárba tettem le a részvényemet. A nejemét és az enyémet, és nem kaptunk soha semmit. Egyszer kaptam nagyon kevés pénzt, egy kenyérárát, vagy két kenyérárát.
Tisztem, itt az a helyzet, kérem, hogy 30 éve nem beszéltünk a részvényekről, de most tessék elképzelni, hogy tetszik emlékezni ezeket a részvényeket, amiket értek 1 millió 90, nem tudom hányba adták ki, és azt mondták, hogy a román népnek az összjövedelme az egy nem tudom hány száz milliárd volt, és minden román állampolgár kapott egy olyan 1 milliós tikettet. Tetszik emlékezni?
Igen.
Ezt utána, ezt az 1 milliós tikettet árulgatták a főtéren mindenhol, 300 le is, 500 le is, 5000 le is, mikor mennyiért. Na most az a helyzet, hogy a tisztelt vezetőség, aki ott volt a tűz mellett, az felvásárolta a banikért, ezeket a részvényeket betette a vállalatokba, és ilyen banikból megvette az egész vállalatot. Tulajdonképpen, amiért dolgozott ez a nép 50 éven keresztül, 90 és 95, mit tudom én, 2000-ig, komplett kiraboltak. Tetszik érteni? Ez egy nyílt rablás volt. Ilyen szépen kirabolni, még annak idején higgye el, a náci Németországban, amikor bejöttek, és a képet úgy akasztották le a falról, hogy kétszer fejbevertek a puskatussal, még az se volt ilyen durva rablás, amit végigcsináltak ezek velünk a 90-es években. Mert azért a pénzért mi megdolgoztunk, apáink megdolgoztak, hogy ez a társadalomnak legyen egy alaptőkéje, és ezek 10 év alatt kirabolták egy az egybe. Úgyhogy áthűtették az embereket ezekkel az úgymond részvényekkel, és ők saját maguk felvásárolták az összes vállalatukat, és utána az összes vállalatukat csődbe tették, letakarították, és a földeket eladták területeknek. Nagyon sok vállalatnak volt, mondok másik dolgot, tele volt környékünkön olyan vállalatnak, amelyeknek nagyon sok szolgálati lakása volt. Utána eladták a szolgálati lakásokat. Szóval tulajdonképpen ezek a részvények, amik történtek ezzel a 90-es években, ez egy nyílt rablás volt, a román nép ellen nagyon ügyesen kiraboltak, nagyon ügyesek és okosak voltak, nekem 20 év egyetem kellett, hogy megértsem őket. Tetszik érteni? És sokszor, amikor beszélek bizonyos embereknek, megértem, hogy nem értik. Nekem 20 év egyetem kellett ahhoz, hogy megértsem, hogy ezek milyen ügyesen, okosan, szisztematikusan, milliméterről milliméterre, 50, amit a kommunista párt 50 évig rabolt, de aztán tisztán rabolt, mert mindenkit kisajátított, és jogtalanul mindenkitől mindent elvett. Na, ezek 10 év alatt mindenre rátették a kezüket, ezelőtt 20 éve. A másik dolog, a törvény értelmében még a gyilkosság is 20 év után el van évülve. Azért beszélhetünk ilyen nyugodtan erről a dologról, mert minden el van évülve. Tetszik érteni? Abszolút minden el van évülve. Ezek ügyesen lenulláztak minket, itten bodoroghatunk les fel, mert amit dolgoztunk 50 évig, annak nyoma sincsen, és viszontlátásra. Ez ilyen egyszerű.
Tehát, hogy a részvényeit...
Egy pártot telefonáltam, és azt mondták, hogy nincs a bőrzén a Dacia gyár, ez igaz?
Hát most az a helyzet, hogy az a részvény, amelyik ön volt a Dacia gyárban, az nem az a Dacia gyár, mert a Dacia gyárat rég eladták a franciáknak.
Eladták, de akkor elején is telefonáltam.
Itt az a helyzet, magában véve, hogy bizonyos megcsináltak ezt a 3 úgymond SIF-et, bizonyos részeket még életbe tartották, direkt azért tartották életbe, és ezekre tettek egy kicsit tőkét, azért tartották ezeket életbe, hogy az a 20 millió ember nehogy gondolkozzon, hogy mi lett a pénzével. Így most már 30 év után gondolkozhatunk, és mondhatunk akármit, mert le van járva. Tetszik érteni? Ez viszonylátásra.
És akkor mit csinálják?
Tartsa meg, nem tudhatja soha még egyszer, lehet jön egy, de kacagunk. Maga azt hiszi, hogy 88-ban valaki itte azt, hogy visszaadják a földeket, vagy visszaadják az elkobzott birtokokat?
Nem,
úgyhogy tegye el, mert nem lehet tudni, hogy mikor ugrik ki a majom a vízből. Higgye el nekem, az még fog valaha pénzt érni. Csak ki kell várni.
Én várok.
Akkor jó egészséget kívánok.
Jó éjszakát kívánunk, köszönjük az érdeklődését. Na, kevés időnk maradt, azért szólogatok bele, és van egy csomó SMS, megpróbálunk azért válaszolni rájuk. Hallgatók, abban a reményben tették fel a kérdéseket így írásban, hogy mondjuk. Tehát van a 0092-vel végződő számról a következő kérdés. 1962-ből származó titkosított földeltulajdonosítási rendeletet, dekrétet, mennyi idő alatt oldja fel a kormány, a törvényszék kéri? Van ilyen?
Nem, itt az történhetett, hogy azokat a törvényszéki határozatokat, amely értelmében kisajátítottak bizonyos területeket, és nagyon rengeteg kisajátításról beszélünk. Ugye, ha belegondolunk, a Malakszára, Bukarestben ottan külön perek voltak, vagy a régi bankoknak az alaptőkéje folytak itten a régi perek, hogy tulajdonképpen mi itten a földekről és az ilyen apró dolgokról beszélünk, ami magában sok megy ország földjéről beszélünk. De az a helyzet, hogy a bíróság kéri annak a végzésnek a titkosítását, szóval a, én szerintem jogtalanul van zárulva, és bármikor, bárhol kötelesek kiadni, és ki is fogják adni.
Most az zavar meg, hogy a törvényszék kéri. Hát ha a törvényszék kéri, akkor ki kell adják, nem?
Ki is adják.
Ennyi. Úgy látom, hallgatunk van a vonalba, megpróbálunk nagyon röviden szóba állni vele. Jó estét!
Jó estét kívánok!
Csókolom, tessék gyors lenni, mert
hát
nagyon kevés
idő. Szeretnék lenni, meg szeretném kérdezni.
Jó tréfálok, na. Tessék csak
azt,
kérdezni.
Hogy amikor a házkezelőségnél csinálnak olyan törvénytelenségeket, akkor hol lehet azt reklamálni, mert tudnélik mostan a fogyasztók védőjénél ott reklamáltam, és most visszaküldték nekem olyan, hogy a feleletet, hogy a rendőrségnél, hát hova
Csókolom.
Menjek?
A helyzet a következő. Mikor bűncselekményt például a cselekedetnek két formája van. Az egyik a kihágás, amelyik arról szól, hogy tulajdonképpen pénzbírság jár érte, mert a cselekedet nem olyan súlyos, és nem érint olyan társadalmi értékeket, amely bűncselekmény tárgyát képezni. Ezeket a rendőrséghez tesszük le. Abban az esetben, mikor a cselekedet súlyos, és olyan társadalmi értékeket ér, amely tulajdonképpen kimeríti a bűncselekmény gyanúját, azt az ügyészségnél tesszük le, mint büntető feljelentés.
Nem, hát hazudtak ők, és csináltak okirathamisítást.
Okirathamisítás esetében az én véleményem szerint kell fogadni egy ügyvédet, és meg kell, ha igazából érdekli önt, hogy az ön feljelentésének lesz valamilyen végeredménye, vagy célba akar jutni, azt ügyvéd nélkül ne csinálja, azt ajánlom itt a rádióban senkinek, hogy ügyvéd nélkül ne menjen, keressen egy ügyvédet, és azt a büntető feljelentést úgy indítsa el, tulajdonképpen, ahogy elő kell indítani, mert a régi perrendtartásban, ami megszűnt 6 éve, a magánjellegű feljelentéseket azok ügyvédek vezették le a bíró előtt, és ők voltak, akik tulajdonképpen az ügyésznek a helyét helyettesítették. Ezt az új perrendtartási törvénykönyvben, az új alkotmány szerint nem lehet megcsinálni. Azt mondták, hogy vádat emelni csak a vádható vádemelő hatóság tud indítani, ennek értelmében a magánjellegű feljelentéseket megszüntették, és tulajdonképpen én szerintem, hogyha ön úgy gondolja, hogy az akarata valamilyen módon jogi effektust, vagy tulajdonképpen gyümölcsözzön is, akkor ezt ügyvéden keresztül indítsa ezt a feljelentést, és járja végig.
Igen, és akkor a rendőrséghez nem menjek?
Hát de most mondtam el, hiába fog elmenni, megcsinálja viszontlátásra. Azért ez annyiban érdekes, hogy ön elmegy, nem azt mondom, hogy ne menjen el, nem azt mondom, hogy ne jelentse fel ön a rendőrségnél, jelentse fel. De az a helyzet, hogy ha valamit el akar érni igazából, azt ügyvéddel kell csinálni, mert a végig kell vezetni azt a feljelentést. Tetszik érteni, miről beszélek?
Anyagilag ez mibe kerül?
Nem tudom, hát most az a helyzet, hogy a minimális szerződés az 2300 lenni kezdődnek tulajdonképpen a minimális szerződéskötések, büntető perben még többek, vagy, de az a helyzet, hogy ez egy dolog, de viszont voltak régebb alapítványok is, akik ezzel foglalkoztak, csak megszüntették őket, nem tudják már képviselni, de ma igazából véve, hogyha úgy akarja, hogy ezt a bűncselekményt előtárja, és valamilyen jogi effektust érjen el, ezt csak ügyvéddel csinálja.
Értem, köszönöm.
Csókolom, jó éjszakát. Na, ha nagyon behosszuk az időnket, itt van egy SMS még, az 5766-tal végződő számról a következőket írja. Létezik olyan, hogy átjavítsanak 120 darab magán erdős birtoklevelet egyik területről a másikra. Ugyanis itt nálunk visszaadták a birtokleveleket minden örökös számára, de többen nem ott foglalták el, ahova szóltak a birtoklevél koordinátái. Most meg azért akadályozzák egy közbiztosság munkáját, mert mind azt mondják, hogy oda fogják javítani nekik a birtoklevelet, ahol ők annak idején lefoglalták. Vagyis hát az erdő szebbik felét, igen.
Csak egy percre. Az a helyzet, hogy tulajdonképpen az erdő pont úgy volt telekelve, mint a legelő, akinek erdeje volt, pont úgy be volt a tulajdonjoga telekelve, mint bármilyen más területnek, úgyhogy ezek mind másik habbal, hogyha a közbirtokosnak a telekkönyve úgy szólt, mint komposzesszorát, mint közbirtokosság, a kadaszteri számok pont 100-valahány éve léteznek, úgyhogy ezeket a törvény is azt mondja, hogy abban az esetben oda tesszük vissza, ahol voltak, és utána abban az esetben, hogyha az foglalt, és bármilyen módon nem lehet visszaadni, akkor tesszük máshova. Hogy ide tesszük, és oda mérjük, és amoda mérjük, hogy az 40 éves erdő, az 60 éves, az 70 éves, vagy 150 éves, ezt ki lehet termelni, ezt nem lehet kitermelni. Itt tulajdonképpen ezek magában véve, amit ön itt leírt, ez mind bűncselekmény. Áttól Z-ig az egész.
Tehát keresen egy ügyvédet, és vizsgáltassa ki a dolgot. Jó. Nem marad más hátra, mint megköszönni László Csabának, hogy ránk szánta ezt a mai estéjét is. Nemes Attila technikus kollégának a telefonok hűséges kezelését, hallgatóinak pedig megtisztelő figyelmét. Én a műsorvezető szerkesztő Bóér Károly vagyok. Viszont hallásra holnap, nyugodalmas jó éjszakát!
Társadalmi célú hirdetés.
Szeretjük Székelyföldet.
Ezért nem parkolunk fogyatékosoknak fenntartott helyekre. A bunkóság nem fogyaték.
Saját egészségünk érdekében fogyasszunk naponta legalább 2 liter folyadékot, lehetőleg ásványvizet.